kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Mert aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 264-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. A 264-es énekünket fogjuk ma énekelni. Elosztottuk a verseit, az első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 264-es énekünk. Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát. Karokkal hegyőzzen állát. Zúgott harám, kinek és orvon a hang, mind az ő szent nevét adják.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek, a 264-es dicséretünknek a második és a harmadik versét énekeljük leülve, tehát 264-es ének második, harmadik versével készülődünk a keresztelőhöz. Ágyad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.
A mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk az ősatyákról való sorozatunkat, és a József történeteknél járunk. A múltkori igerészből olvasok, de tovább is folytatjuk. Tehát a mai ige szakasz, az a Mózes első könyvének a 41-es fejezetéből lesz szintén, de most a 37-es verstől olvasom a fejezet végéig, az 57-es versig. Tehát 1 Mózes 41, 37-től 57-ig olvasom, hallgassuk figyelmesen. Ugye ott hagytuk abba, hogy József megfejtette a fáraó álmait. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak. Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Ezután ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcs ruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körül hordoztatta a második kocsiján, és így kiáltottak előtte, térdre. Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek, én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Cáfenat Páneachnak, és hozzáadta feleségül Ásztenátot, Potiferának, Ón papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt, azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld, József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet, minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmazott föl, mint a tenger homokja, olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert száma sem volt. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje, Ászenát Potiferának, Ón papjának a leánya szülte őket. Első szülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet, és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten nyomorúságon földjén. Azután eltelt a bőség 7 esztendeje Egyiptomban, és megkezdődött az éhínség 7 esztendeje, ahogyan megmondta József. Éhínség lett minden országban, de egész Egyiptomban volt kenyér. Azután éhezni kezdtek Egyiptomban is mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó azt mondta az egyiptomiaknak, menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond nektek. Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárakat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Megható, megindító Úrunk, a történet, amit olvasunk, megindító, hogy gondod volt a nagy veszélyben levő emberiségre, és küldtél valakit, hogy megmentsd őket az éhhaláltól. És megindít bennünket Jézus Krisztus evangélium, amikor a szívünkkel azt megértjük, hogy téged megindított az ember bűnbeesése, megindított téged a mi elveszettségünk, a mi lelki kilátástalanságunk, megindított téged az, hogy a harag és az ítélet várna ránk, és te küldtél valakit erre a földre, a mennyből, Jézus Krisztust, egyszülött fiadat, akiben váltságot adtál, akiben kegyelmet akarsz adni, és örök életet akarsz adni a benne hívőnek. Köszönjük, Urunk, hogy a te szívednek a szeretete nyilvánul meg Jézus Krisztus evangéliumában. Urunk, a te világosságot törjön be a mi életünkbe, hogy megérthessük mindazt, amit bár lehet, hogy hallottunk korábban, de nem értette a szívünk. Hadd értsük meg a Biblia igazi üzenetét, hadd jusson el az a szívünkig, és hadd mentsen meg minket. Munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy az élő hitet
tudja munkálni a te lelked bennünk, miközben hallgatjuk az igét. Hit támadjon bennünk, olyan hit, amely megment, élő hit, amellyel élni is és meghalni is lehet. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon szeretsz minket, és egyen-egyenként a mi életünk neked drága és fontos. Urunk, hadd bízzuk rád, ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsiket és nagyokat. Hadd kérjünk különösen az idősekért, ezekben a veszélyes, járványos időszakokban. Légy az ő pajzsuk, őrizőjük, megtartójuk. Könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön. Könyörülj azokon, Urunk, akik valami nagy szenvedésen mennek át mostanában. Légy velük és adj szabadulást, kiutat a hozzád kiáltónak. Ma pedig tedd készé szívünket igédre, hogy megértsük a te világosságod által, és befogadjuk a te szavadat. Jöjj, Urunk, szólíts meg, taníts, vezess. Amen. Egyetlen egy igét olvasok testvérek előttetek az imént olvasott ige szakaszhoz, a Zsoltárok könyvéből a 36-os rész 10. versét, Zsoltárok 36:10, hallgassuk tehát az igét. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Még egyszer felolvasom, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amelyik életbe Istennek a szava, Isten igéje betör, ahova azt beengedik, abban az életben világosság támad, abban a szívben világosság támad, ez mennyei világosság, nem olyan fény, amit egy lámpa csinál, hanem olyan világosság, amit Isten szent lelke ad, akkor az ember elkezd tisztán látni, ki vagyok én, honnan jöttem, mi lesz velem Isten nélkül, és hogyan menekülhetek meg a kárhozatból. Ezeket a dolgokat Isten szent lelke világosítja meg előttünk, elveszett emberek előtt, amikor az Isten igéjét odafigyelve alázatosan hallgatjuk. És ahova az ige szava betör és világosság támad, ott a világosság nyomán mindig élet fakad. Olyan igéket olvastam, majd menet közben újra olvassuk a köszöntésben. Olyan igéket olvastunk most az alapigében is, amelyben volt két kulcsszó, világosság és élet. József történeteit is végigolvasva, és Jézus evangéliumát is olvasva, ezt a két szót látjuk magunk előtt, világosság és élet. A mai címünk így hangzik, világosság és élet. Ott tartottunk a történetben, hogy József megfejtette a fáraó álmait. Isten volt ilyen kegyelmes ehhez a pogány fáraóhoz, hogy kijelentést adott neki is, hogy mi fog történni. Hogy jön egy veszedelem, és adott rá megoldást, küldött egy szabadítót, és megadta a szabadulás útját is. Küldte Józsefet, és József által a szabadulás útját. És innen olvastam a mai igerészt, hogy a fáraó felemeli Józsefet, kihozza a börtönből, felszabadítja a rabságból, sőt, nem csak a rabszolgasságát szünteti meg, hanem egy egész Egyiptom felügyelőjévé teszi, gyakorlatilag a fáraó után ő az első ember Egyiptomban. Azt mondja neki, hogy én vagyok a fáraó, de nélküled a kezét, lábát sem mozdíthatja meg senki egész Egyiptomban. Hatalmas rangra emeli Józsefet, és az ő feladata, hogy megmentse az emberiségét az éhhaláltól. József bejárja egész Egyiptomot, és a bőség 7 esztendejében minden gabonát összegyűjt, minden gabonát raktárakba őriznek, hogy legyen tartaléka az országnak abban a 7 évben, amely majd eljön, mint az éhínség 7 esztendeje. Olvasunk arról is, hogy a fáraó feleséget ad Józsefnek, Ászenátot, Potiferának, ón papjának a lányát. A jövő vasárnap szeretnék beszélni a házasságáról, és egy-két gondolatról az ősatyák asszonyai, mint az egyház előképei jelennek meg. Egy kicsit csokorba gyűjtve majd jövő vasárnap erről lesz szó. De hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy mindig csodálkozom, amikor megfilmesítenek egy bibliai részt mondjuk, és átírják, vagy rosszul olvassák a Bibliát.
Amikor József filmeket nézünk, akkor mindig találunk benne egy olyan szerelmi szálat, vonalat, hogy ami helytelen, mert ugye nincsen benne a Bibliában az, hogy Potifárnak az első rabszolgatartó gazdájának a lányába lenne szerelmes József. Na az a Potifár, aki a testőrök parancsnoka, az nem ugyanaz Potiferával, ónpapjával, akinek a lányát elveszi József. A fáraó ezt a lányt adja neki, Ászenátot. Tehát ez két különböző személy, és nagyon sokan összekeverik. Hasonló a nevük, de nem ugyanaz. Magyarban is vannak hasonló nevű nevek, egy-egy betű különbséggel. Figyelmesen kell olvasni a Bibliát. Láttam már olyan bibliafordítást is, amely például ugyanúgy fordítja a testőrparancsnokot, Potifárt, és nem különbözteti meg a börtönparancsnoktól, aki szintén egy másik személy, ahova József börtönbe kerül, és kedvessé teszi Isten a börtönparancsnok előtt. Tehát Potifár a testőrök parancsnoka, a börtönparancsnok is egy másik személy, ő neki nem tudjuk a nevét, és Józsefnek az apósa pedig Potifera, ón papja, tehát ez három különböző személy, jól lássuk ezeket. Eltelik ugye a 7 év, elkezdődik az éhínség, és József megnyitja a raktárakat, és van kenyér Egyiptomban. Sőt, így írja a Biblia, hogy az egész földről Egyiptomba mennek gabonáért, mert ott található az élet, ott kapnak gabonát. A 7 év bű év alatt még 2 fia születik Józsefnek, Manassé és Efraim. Erről is majd a jövő vasárnap szeretnék röviden beszélni, meghatározó a nevük. Józsefnek a lelkületét, az élete vigasztalását láthatjuk majd benne. Nézzük a mai tanítást, ennek feledjük a címünk tehát, világosság és élet. És az első pontunk az ez, hogy sötétség. A sötétség. Testvérek, amikor a Biblia beszél a sötétségről, itt soha nem az éjszakáról van szó, hanem arról a lelki sötétségről, amely a bűneset miatt ránk borult. Az ember a bűneset következtében, akkor is, hogyha ilyen verőfényes nappal van, lelkileg sötétségben van. Mert elszakadtunk az Istentől az Édenkertben. És akkor a sötétségben van az ember, hogy azt sem tudja, hogy sötétben van, és nagy mellénnyel tud az istentelen, hitetlen ember nyilatkozni, hogy mi hogyan van, meg hogy keletkezett a világűr, meg ő mennyi mindent tud, amikor teljesen sötétségben van. Ez olyan, mintha egy vak ember kezdene arról nyilatkozni, hogy mi hogyan néz ki, és azokat még soha saját szemével nem is látta. Hát ilyen az ember az Isten nélkül, az Isten szava nélkül, az ő evangéliuma nélkül, anélkül a világosság nélkül, ami betörhet a mi életünkbe az ige hallgatáskor, anélkül mi lelkileg sötétségben vagyunk. Nézzétek a fáraót! Ő volt akkor a leghatalmasabb uralkodó az akkori világrészen. A fáraónak az isteni kijelentés nélkül, József nélkül, József szavai nélkül gőzese lett volna arról, hogy milyen veszély jön, nagy bajban van, hogy pusztulás vár rá. Fogalma nem lett volna arról, hogy jön itt egy éhínség, arra van megoldás, semmit nem tudott erről, mert sötétségben volt a kijelentés, a világosság és a szabadító nélkül. Mi ugyanígy vagyunk lelkileg, testvérek, ha nem szólna hozzánk az Isten igéje, ha Isten nem küldte volna el Jézust erre a világra, olyan sötétségben lennénk, hogy azt se tudnánk, hogy elveszettek vagyunk, és úgy vesznénk el, hogy nem tudnánk arról, hogy lett volna rá megoldás. Az Isten kegyelme, a szabadítása, a hitnek az útja. Elvesznénk a magunk sötétségében örökre. A második pontunk a sötétségnek a következményei. 4 olyan következményt beszél a Biblia, amely döbbenetes, hogy az ember ezt a 4-et nem tudja. Az első az, hogy nem tudunk arról, hogy rossz úton vagyunk. Nem tudunk arról, hogy rossz úton vagyunk. Ismeritek azt a viccet, amikor valaki a strádán szembehajtott föl, és
hallgatja a rádiót, és hát mondja a rádió, hogy mindenki nagyon vigyázzon, valaki a forgalommal szemben vezetés, ő azt mondja, hogy mind szemben jön. Valahogy ilyen az ember lelkileg. Nem tudja, hogy ő rossz irányba megy. Az a kárhozat iránya. És itt jön a másik, amit nem tudunk, nem tudjuk a helyes irányt. Nem tudjuk a helyes irányt. Az emberiség Isten nélkül olyan, mint egy, ha hajón mennénk az óceán közepén, iránytű nélkül, navigáció nélkül, térkép nélkül. Úgyhogy fogalmunk nincs, hogy merre megy, hova ér, hol köt ki a hajónk, csak megyünk. Ilyen az ember lelkileg, az Isten világossága kijelentése nélkül. Tehát az első volt, hogy nem tudjuk, hogy rossz úton vagyunk, a második, nem tudjuk a helyes irányt. A harmadik, hogy nem tudunk arról a veszélyről, hogy a bűneink miatt az ítélet fenyeget bennünket. Jogosan. A római levél első részében olvassuk, hogy Isten haragnyát nyilatkoztatja ki az ember minden hitetlensége és istentelensége ellen. Jogosan. Ő megalkotta az embert, de az ember föllázott ellene, bűnbe esett, a sátánt követte. Elszakadt az Istentől, föllázattunk, ott hagytuk az Istent. Jogosan nyilatkoztatja ki a Teremtő a haragját, ami minden istentelenségünk ellen és hitetlenségünk ellen. Számon kérhet bennünket, mert ő alkotott, ő a Teremtő. Mi tartozunk beszámolni neki, mi tartozunk elszámolással neki, nem ő nekünk. Csak az ember nem tud erről a veszélyről, annyira sötétségben van, hogy azt sem tudja, hogy ő elveszett. És a negyedik, nem tudunk, nem ismerjük ugye a szabadulás útját magunktól. Magától a fáraó, hát soha nem jött volna rá, hogy mit kéne csinálni. De Isten világosságot küldött a szabadító által. És ahol megjelenik a világosság, és hallgatnak rá, ott élet támad. A fáraó nem tudta, ugye, hogy ezt a négyet végigveszük a fáraón, nem tudott a maga pogányságáról, istentelenségéről. Ismerjük az egyiptomi mitológiát, hogy Rá, Anubis, meg egy halom kitalált istenségbe hittek, a napot imádták, egy döbbenet pogányság, butaság, zagyvaság. Mit tudott a fáraó arról, hogy hát ez a helytelen út? Mert van egy igaz élő Isten, aki megalkotott, aki előtt majd meg fogunk állni a földi vándorút végén, számot adunk az életről, ő meg badar bálványokkal foglalkozik, azt se tudta, hogy ő pogányságban él. Nem tudott a helyes útról, arról az Istenről, aki ki tudja jelenteni, hogy milyen veszély fenyeget, ad szabadítót és ad megoldást is. Aztán nem tudott ugye a veszélyről, az éhínségről, és nem tudott magától a szabadulás útjáról sem. Világosság. Ez a következő pontunk. Világosság. Isten maga a világosság. Gyönyörű igéket olvastam előttetek a János evangéliumnak az elejéről. Hallgassuk meg még egyszer, és figyeljétek azokat a szavakat. János evangéliumában nagyon-nagyon sokszor fordulnak elő világosság és élet. Rengeteget lehetne felolvasni, most csak válogatott verseket olvasok. Ugye Jézusról beszél. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Ugye megjelent egy ember, akit az Isten küldött, akinek a neve János, hogy itt keresztelő Jánosról írő, tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról. Aztán, két fejezettel odébb. Az ítélet azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Mert aki a rosszat cselekszi, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedetéről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. A János 8:12-ben azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, mert övé lett az élet világossága. A János 14:6-ban azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Igék sokasága, amely arról beszél, hogy világosság és élet.
számunkra ez Jézus Krisztusban jelent meg. Az alapigénk a Zsoltárok 36.10, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Mennyire így van ez? Hát Isten maga az élet, maga a világosság, maga az élet forrása, mi őt veszítettük el, ezzel elvesztettük a világosságot, meg az életet is. És mi történik, ha Jézust megtaláljuk? Benne megtaláljuk a világosságot és az életet. ...2010-ben Chilében történt egy rettenetes bánya omlás. Bizonyára emlékeztek, 69 napig volt len 33 bányász, minden nap néztük a híradóban, és sokan izgultunk értük. San José nevű bányában történt egy réz- és aranybánya, egy hatalmas bánya omlás. Hát a 17. nap a beomlás után szereztek arról tudomást egyáltalán a mentők, hogy élnek mind a 33-an, és sikerült 700 méter mélységben eljutniuk egy olyan menedékhelyre, amit a bányában régebben kialakítottak, egy 50 négyzetméteres kis helység, amelyben volt ugye szellőzés, tehát le volt fúrva egy kis szellőzőjük, és egy fúró fejre ragasztottak papírt, pirossal ráírták, hogy eljutottunk a menedékhelyre, élünk mind a 33-an, jól vagyunk. 69 napot töltöttek lenne a mélyben, és most már film is készült róluk. Azt nyilatkozta az egyik bányász, miután megmentették őket, hogy ott fordult meg az egész dolog, amikor rájöttek, hogy nincsen más esélyük, csak Isten. És ott a mélyben, hadd játszok egy kicsit a fogalmakkal, hogy erősebb legyen az üzenet, ott a mélyben, a sötétben rájöttek, hogy csak Isten mentheti meg őket. 700 méter mélyen, egy rettenetes bányaomlásban. Emberileg esély nincs, de számíthatnak valakire, aki meg mindenható. Én pár bányagépnek az akkumulátorjáról töltötték a fejlámpáikat, úgyhogy tudtak világítani. Elmondták később, hogy minden nap körbeültek abban a kicsiny helyiségben 33-an, és különböző felekezetből jöttek, de elkezdtek együtt imádkozni, és a szabadulásukat Jézusnak tulajdonították. Amikor megmenekültek, pólókat készítettek maguknak, mind a 33 bányász, és a pólók elején mind az volt, hogy köszönjük neked, Jézus. Világosság és élet. Ha az ember felfedezi, hogy sötétben vagyok, nincs más menedékem, nincs más esélyem, csak Jézus, akkor megmenekül. De ha az ember a sötétben azt mondja, hogy ó, hát én velem minden rendben van, művelt, kultúrált társadalomnak a tagja vagyok, felvilágosodott ember, nekem ne akarja megmondani valaki egy régi könyvből, hogy én bűnös vagyok, hogy mit csináljak, mit ne csináljak, akkor marad a sötétségben lelkileg, és el fog veszni. Ez mindig így van. Megoldás. Amikor Isten Józsefet küldi Egyiptomba, azért küldi, hogy megoldást adjon, világosságot adjon és életet adjon. Ott az egyiptomiaknak az volt a megoldás, hogy a 7 bő év alatt nem elherdálni a gabonát. Ugye ma valahogy ez van szerintem, ahol van felesleg, azt kidobjuk a szemétbe. Az el lesz herdálva, az el lesz tékozolva, mert ilyen az emberiség. De amikor meg éhínség van, akkor milyen jó jött volna az, amit eltékozoltunk és elherdáltunk, milyen jó lett volna az tartaléknak, és nem lennénk bajban. Küldi Józsefet Isten, és 7 év alatt József mindent tartalékol. Magtárakat épített, raktárakban helyezi el a gabonát, hogy életben maradjanak az éhínség idején. Megoldást adott az Isten. Nekünk is adott megoldást elveszett bűnösöknek, értünk is küldetett valakit, ugye a világ világosságát Jézust, aki által adott megoldást, és megismerteti vele általa ugye a szabadulás útját is. Nekünk ez a szabadulás útja a hitnek az útja. Isten úgy adott megoldást az elveszett embernek, hogy nem mondhatott arról le Isten, hogy a bűnt ne büntesse meg. Ő szent Isten,
a bűnt meg kellett büntesse, de azt megengedte, hogy ez a büntetés ne a bűnösen legyen végrehajtva, hanem egy helyettesen. Sokszor mondtam nektek, és sokszor is fogom még, amíg lelkész leszek, vagyok, és Isten éltet, mert ez a feladatom, hogy az üdvösség útját elmondjam. Ha csak egy valaki minden Isten tiszteleten a szívével meghallja, már megéri mindig elmondani, hogy mi is az evangélium. A helyettes bűnhődött meg én helyettem, és ha ebben hiszek, akkor nekem Isten örök életet ad. Beszámítja a hitemet, más nem tud beszámítani, nem tudok jó cselekedetekkel, ezzel, azzal, amavval a bűnömet eltörölni, ezt nem tudom. De hihetek abban, aki a helyettesen volt. Aki a Golgotai kereszten megbűnhődött, minden bűnömért én helyettem. Hinni Jézusban az üdvösség útja, az Isten megoldása az én elveszettségemben. És az utolsó pontunk az élet. Élet. Beszéltünk eddig a világosságról, ahol világosság támadott, mindig élet is fakad. József történetében Isten életet támaszt azáltal, a szabadulás által, amit Isten hozott József által, ugye. Volt gabona és életben maradtak. Nem pusztultak el az éhínségben. Nekünk a bűneink miatt mindünknek el kellene pusztulni, hogyha nem adott volna Isten szabadítót, nem adta volna az ő evangéliumát, fiát, Jézust értünk, és nem adta volna a hitnek az útját, hogy na, ha erre rálépsz, akkor életben maradsz. Testvérek, amikor hirdetik nekünk az igét, amikor hallod az evangéliumot, amikor gyermekként ott voltál a hittanórán, és hallottad, sok gyermek nem figyel annyira oda, de amikor picit is oda kezdünk figyelni, és világosság támad a lelkünkbe, hogy miről van szó, ha azt mi elkezdjük komolyan venni, akkor a világosság nyomán élet támad. És hadd mondjam el nektek, hogy amikor úgy mentek haza a templomból, hogy most értettem, miről van szó, ugye szokták viccesen mondani a teológián, az egyik professzorom mondta, hogy hát ugye manapság van olyan lelkész, hogy hétköznap láthatatlan, vasárnap meg érthetetlen, hogy erre figyeljünk, hogy ne ilyenek legyünk. Vannak vasárnap érthetetlen lelkészek, de amikor hazamegyünk, és úgy mentünk haza, hogy megértettük, miről volt szó. Nem azért értettük meg, mert okosak, ügyesek vagyunk, hanem mert az Isten szent lelke világosságot támasztott a szívünkben. Nem azért lehet megérteni egy prédikációt, mert a lelkész olyan ügyesen megfogalmazta. Nem. Hanem mert a szent lélek azt megvilágosította. Egyedül ő az élet forrása. Ez volt az alapigénk. Nálad van az élet forrása. És a te világosságod által látunk világosságot. Zsoltárok 36:10. Tehát csak ő általa. Nem a lelkész által. Egyedül az Isten szent lelke gyújthat világosságot bennünk. Ha ezt te meghallottad, megértetted, erről van szó. Így menekülhetek meg, hogy hiszek abban, hogy Jézus az én bűneim miatt és helyett megbűnhődött előre nagypénteken. Ha ezt te megértetted és elhitted, és elhiszed, örök életed van. De ha ezt nem veszed komolyan, ha nem hiszed el, akkor elveszel. Világosság és élet. Ez mindig össze van kapcsolva. János evangéliumában rengeteg igét találunk, együtt van. Jézusban élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Eljött a világosság erre a világra, de a sötétség nem fogadta be. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Milyen csodálatos igék. Végig beszél arról János, hogy itt vagyunk a sötétben, elveszettségben, és lám, van nagyon jó hírünk. Eljött az Isten fia, mint a világ világossága. És ha te engeded, hogy az ő fénye, igéje beragyogja az életedet, betörjön az ő szava a te sötét szívedbe, élet fogod támadni. Hallgass rá, és élni fogsz. Nem fogsz elveszni. Örökké fogsz élni, mert Isten ebben gyönyörködik, hogy megmenti az elveszettet. Magához vonja, hitre vonja. És gyönyörködik, hogy az én gyermekeim, akik kijöttek a sötétből a világosságra, kijöttek az elveszettségből, és megmentettek lettek, a hit útjára léptek. Ő bennük Isten gyönyörködik, hogy ők az enyeim. Tud-e rád így nézni az Isten, hogy te az övé vagy, aki kijöttél a sötétből, a magad útjáról, kijöttél Jézushoz, a világossághoz. Nem baj, ha csetlődve, botlódva, de gyere ki! Nem baj, ha gyengécske hittel, de beszélj vele, szólíts meg! Mondd el neki, hogy Uram, jövök, mert nem akarok elveszni. Csak menj oda Jézushoz. Világosság és élet fog támadni életedben. Mai záró történetünk egy utcai evangelizáción történt meg. Nyugaton van sok utcai evangelizátor. Akik kiállnak az utca sarokra, ott ez szabad, és nem állítja le őket a rendőr. És egy ilyen utcai evangelizátor arról akart beszélni, hogy megértesse az embereknek, hogy mi is az a hit. Mert ezt sokan nem értik, hogy hit. Olyan megfoghatatlan fogalom ez. És az evangelizátor egy nagyon jó példával akarta szemléltetni, hogy bemutassa, hogy mit jelent hinni. Elővette a pénztárcáját, kinyitott, és egy 100 dolláros bankót elővette, ez sok pénz kinn is. Kinek kell ez a 100 dollár? Sok ember hallgatta, de tudjátok, ilyenkor, amikor az ember váratlan felajánlást hall, akkor nem hiszi el. Ez vicc. Itt lesz valami trükk, nem szólunk. Majd kiderül, mi a trükk. Senki nem szólt. Mindenképpen az volt, hogy mi lesz most? Vicc, trükk. Aztán egy kis jó előre jött a hátsósor, hogy én szeretném. És előre jött az evangelizátorhoz. Szemébe nézett az evangelizátor, tényleg nagyon szeretnéd? Igen, szeretném. Tessék a tied. Kis jó elvette, és elment. Mindenki azt várta, hogy mi lesz most. Most jön biztos a poén. Mindjárt visszakérik. Most jön a trükk, és nem történt semmi. Döbbenten kérdezték, hogy tényleg neki adta azt a 100 dollárost a kisfiúnak? Igen. Nem fogja visszakérni? Nem, hát az, én azt ígértem, hogy odaadom, és akinek kell, és elfogadja, odaadom, akkor nem kérem vissza. Az így igazságos. Ó, hát ha tudtam volna, akkor én is mentem volna. És itt kezdtem mondani nekik, hogy tudjátok, ez a hit. Amikor elkezdünk bízni abban, amit nekünk mond az Isten. Amikor az Isten evangéliuma hangzik, és ebben a hatalmas sötétségben élő világban hallják az emberek az evangéliumot, hogy az Isten téged örökkévaló szeretettel szeret. Elküldt érted Jézust. Ő megbűnhődött helyetted, hogyha ezt elfogadod, ingyen bűnbocsánatot, örök életet kapsz. Akkor ugyanúgy szokták ezt sokan hallani, mint ezt a 100 dolláros felkiáltást, hogy ó, hát nem hiszem el itt, ez valami trükk, valami vicc, valami mese, mi lesz ebben a poén, mi ebben a csavar, hol lesz az átvágás, és nem mennek oda az Istenhez elfogadni az ingyen felajánlását. Ez az evangelizátor aztán elmondta az embereknek, hogy mindőtöknek volt rá lehetőség, hogy kijöjjön és elfogadja. És senki nem jött ki, csak az a kisfiú. Mindőtöké lehetett volna, de nem bíztatok a hallott szóban. És a hallgatóság megértette, hogy annak, hogy nem lett az övék a 100 dollár, egyedül ők az okai. Nem mentek érte? Nem fogadták el. Tudjátok, az Isten ajándéka, az örök élet és a bűnbocsánat, az ugyanilyen. Ha nem mész érte, tied lehetett volna, de nem mentél érte, nem fogadtad el, nem köszönted meg. Akkor lesz a tied, ma is kínálja Isten, ha ezt elfogadod. Ha odamész hitben, imádságban az Istenhez, lélekben, és azt mondod, hogy köszönöm Uram, hogy te adtál nekem szabadítót, szabadulást. Jézusban enyém a bűneim bocsánata, és örökké életek pedig nem érdemlem meg, de te ezt ingyen adod Jézusért. Köszönöm. Ha ezt nem mondja el valaki, akkor nem vett át az Istentől ingyen felajánlott javakat. és ezeket a javakat nem tudjátok megvenni a boltokba, sehol máshol nincs. Csak az Istennél, csak Jézusban, és csak ingyen, és csak hitáltal. Hinni azt jelenti bízni. Az ősatyák sorozatnak a legelső tagja Ábrahám, akiről úgy beszél a Biblia, hogy minden hívők atya, akit Isten azt mondta, hogy ő a barátom, és azt mondja Ábrahámról Isten, hogy ne így kell hinni, ahogy Ábrahám bízott, mert 75 évesen azt mondtam neki, hogy hagyj itt mindent, a földedet, a családodat, és menj át egy teljesen ismeretlen helyre, azt neked adom, és ott majd megszabadítalak, megáldalak, és annyira bízott bennem, hogy fogta magát, elindult az ismeretlen helyre. És Isten gyönyörködik a hitben. Ez a hit, bízni abban, amit nekem az Isten mond. Ha azt mondja, hogy Jézusban megbocsátattak az én bűneim, akkor ezt elhiszem és megköszönöm. Ha azt mondja ma Isten neked, hogy ha hiszel Jézusban, örök életed van, akkor te hiszed ezt. Komolyan veszed ezt. Mert örök életed van, ha hiszel Jézusban. Vedd át a tied, az Isten mondja. Ámen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, olyan jó a sok-sok igét a Biblia különböző helyeiről egybe látni, olyan jó meglátni, hogy ami van az Ószövetségben, Mózes első könyvében, a Biblia elején, hogy valahol ugyanarról olvasunk a Biblia végén, az Új Szövetségben. Látni azt, hogy ahol világosság jön tőled, ott élet támad. Meglátni azt, hogy te így munkálkodsz, küldöd a szavadat, és figyelsz arra, hogy ki az, aki azt komolyan veszi. Ki az, aki azt elhiszi. Aki bízik benne, és elindul. Elindul feléd, a gyengécske hittel is, de megszólít, fölveszi veled a kapcsolatot, engedi, hogy az ige világossága betörjön a szívébe. És örömmel veszed a hozzád menekülőket, az elveszetteket, és gyönyörködsz abban, amikor megtér egy bűnös, kijön a sötétből a világosságra, és te életet adhatsz neki. Kegyelmet adhatsz neki, és olyan javakat, amiket soha nem talált volna meg sehol. A kegyelem, a bűnbocsánat, az örök élet csak nálad van, és csak tőled lehet átvenni hittel. Urunk, köszönjük, hogy ott akkor, az ókorban küldted Józsefet, hogy életet adj. És nekünk, elveszetteknek küldted Jézus Krisztust, a világ világosságát, hogy életet adj. Köszönünk, Uram, minden igét, amelyet nekünk adtál, amiket eddig hallottunk. Ha nem is hallottunk sok igehirdetést a földi életünkben, szeretnénk megköszönni azokat az igehirdetéseket, és bibliai igéket, amiket olvastunk, hallottunk. És köszönjük, hogy azok által a te világosságod jöhetett be a mi életünkbe. Szeretnénk, Urunk, komolyan venni, figyelni rá, oda hallgatni arra, hogy te mit mondasz nekünk? És szeretnénk bemenni az életbe. Munkáld bennünk szent lelked által a világosságot, a hitet, az életet. Hogy el ne vesszünk, hogy le ne maradjunk erről a legnagyobb lehetőségről, amit adtál Jézusban az emberiségnek. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus az ő engesztelő áldozatát, hogy ennyire szeretett minket, hogy odaállt a harag alá, amely ránk kellett volna, hogy lesújtson, de ő tudatosan helyettünk átvállalta azt. Hagyta, hogy őt büntessék meg miattunk, hogy mi soha ne jussunk ítéletre. Köszönjük ezt az örökké való szeretetet. Köszönjük a szabadulás útját. És köszönjük, hogy kijöhetünk a sötétből a világosságra. És tudhatjuk már, hogy kik vagyunk, merre tart az életünk, tudhatjuk már a helyes irányt, a hit útját, és választhatjuk a te megoldásodat. Vonj magadhoz, Urunk, hogy el ne vesszünk. Légy betegjeink gyógyítója, a szomorkodók öröme vigasza, hallgass meg a hozzád kiáltót, Urunk, a te nagy-nagy nevedért. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, mert ővé lett az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Testvérek, a záró énekünk a megkezdett 264-es énekünknek a negyedik és az ötödik versei, tehát a két utolsó vers, és a kivonulás előtt még fennállva a himnuszt is elénekeljük. Tehát először a záró énekünk 264-es dicséret negyedik, ötödik versei, utána fennállva a himnusz, a négyes vers így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Amen.